Vendégünk továbbra is Bajnai Gordon, önkormányzati és területfejlesztési miniszter, a telefonszámunk pedig 483-26-26. A 2008-as költségvetés számait átnézve, milyen esélyeit látja a magyarországi önkormányzatoknak, hogy igazi eséllyel részt tudnak venni uniós pályázatokon, önrészt előteremteni, szakértelmet megfizetni pályázatok elkészítéséhez?
Jó esélyt látok, mert tudatosan koncentráltunk arra a területre, hogy az önkormányzatok számára könnyű, vagy könnyebb helyzetet teremtsünk még a korábbi időszakhoz képest is. Egyrészt a Magyar Fejlesztési Bankkal megállapodtunk abban, hogy egy 25 éves lejáratú hitelt nyújt önkormányzatoknak arra, hogy önrészt tudjanak előállítani az önkormányzatok. Másrészt egy olyan teljesen átlátható és egyszerű rendszert, normatív rendszert vezettünk be, ahol minden önkormányzat a pályázat típusától függően tudja, hogy mennyi önrészt kell fizetnie. Tehát nem lehet azt mondani, hogy pofa pénz van, ilyen színű önkormányzatnak ennyi, másnak meg annyi, hanem például kötelező önkormányzati feladatoknál az önkormányzatoknak 10% az önrész, de azoknak, akik az úgynevezett leghátrányosabb kategóriába tartoznak, amit a Központi Statisztikai Hivatal mutatója alapján állítottunk elő, nekik meg 5%, tehát fele. Tehát eleve beépítettük azt a kedvezményt, ami a hátrányos helyzet miatt jár, és nem pofa pénz alapon megy ki.
És
ezen túl
igen.
Még egyébként a 2008-as költségvetésben 50%-kal, 5 milliárd forinttal megemeltük azt az önerő alapot, amit még ebből az 5%-ból is pályázhatnak a legrászorultabb önkormányzatok, ha valahol nagyon nagy a baj.
Mennyire tudnak hitelt fölvenni még az önkormányzatok? Nagyon sok esetben kifeszítette a gazdálkodásuk.
Hát én úgy látom, hogy tudnak. Most éppen kötvénykibocsátásban azt gondolom, hogy talán túl is szaladtak tavaly azon a szinten, ami még racionális volt. Nagyon hosszú távra adósodtak el, és időnként aggódom, hogy nem a jövőt adósítják el, egyelőre még nem látható célok mentén sokan. Úgyhogy én úgy látom, hogy európai szinten nézve az eladósodottság nem olyan nagy, a vagyoni helyzetükhöz képest már vannak, akik már nagyon eladósodtak, nekik akkor meg kell húzni a nadrágszíjat, de egy önkormányzat is ugyanolyan gazdálkodó egység, mint egy vállalat vagy egy ország. Nem nyújtózkodhat tovább, mint a takarója, és bölcsen teszi, ha inkább a hosszú távú dolgokra, a fejlesztésekre koncentrál, és nem arra, hogy hogyan lehet 2 év múlva minél több szavazatot vásárolni.
Mennyire tartja általánosnak azt, amiről annyi híreket, hogy megy a trükközés önkormányzatok és kivitelezők között, hogy az önkormányzatoknak a kivitelező mindenféle úton, módon megelőlegezi az önrészt, kicsit felültervezik a költségvetést, és aztán a megnyert pályázatból a kivitelező, aki hát ugye kivitelezhet, megkapja a részesedését és a nagyobb profitot.
Hát én is hallok ilyeneket rendszeresen. A szabályok betartása mellett ez egyébként nem lehetséges. Mi törekszünk ezeket a szabályokat betartani.
Mert nem lehetséges egyébként?
Hát azért, mert ugye közbeszerzésen kell kiválasztani azt a kivitelezőt, aki egy uniós pénzből megvalósít.
Hát pont olyan közbeszerzésekről lehet hallani, amit testre szabnak.
Na erről mondom, hogyha a szabályokat is tartják.
A szabályokat betartva is, csak ezt próbáltam jelezni.
Hát azért volt már olyan eset az én praxisomban is az elmúlt másfél évben, ahol jelentős értékű közbeszerzést visszavonattunk a projektben, nem önkormányzatról volt szó, és újra kiirattuk vele addig, amíg tényleg fair versenyben valóban sok pályázó közül dőlt el a pályázat sorsa, és egyébként sokkal olcsóbb is lett a végére a beruházás, mint elsőre lett volna. Úgyhogy ezeket meg szoktuk lépni. Ilyen
de az, hogy felül van-e tervező a költségvetés, azt nem nagyon tudják. Tehát abba belepillantani, hogy most X út megépítése mennyibe kerül, ezt azért nem nagyon tudják eldönteni.
Hagyj mondjam el, hogy ebbe is hoztunk néhány újítást, aminek majd a gyakorlatban most lehet megmérni a hasznát, de nagyon sok esetben bevezettünk olyan összehasonlító számokat, vagy mutatókat, hogy mi nagyjából minek mennyibe kerül.
Mennyibe kerül egy kilométer,
vagy mondok konkrét példát, hogy egy iskolánál egy tanulóra jutó felújítási költség nem lehet több, mint 500 ezer font. Aki ennyiből nem tudja megmondani, nem szus iskolákat akarunk építeni. Jó színvonalú, felújított, rendbetett iskolákat szeretnénk csinálni. Nem arra, hogy néhány iskola vigyel az összes pénzt, hanem jusson el sok száz helyre ez a pénz. Mindenhol igyekszünk ilyen mutatókat, akár nemzetközi, akár hazai tapasztalati számokból adni. Ez már a pályázók gondolkodását eleve kontrollálja.
És mennyire tudják azt ellenőrizni, vagy megakadályozni, hogy, és erről szintén lehet hallani, hogy kavarógépek járják az országot, közép és nagy kavarógépek, akik azt mondják, hogy x millió forint, x 10 millió forint fejében olyan pályázatot ír, ami aztán biztosan nyerni fog. Ilyen ügyben elég sokszor nyomoz a rendőrség, vagy már több ügy is van, amiben nyomoz a rendőrség, tehát effektíve beszedik a pénzt ezek az általam kavarógépeknek minősített emberek a vállalkozóktól, és hát utána nem tudjuk, mi történik azzal a pénzzel.
Megakadályozni nem tudjuk, hogy valaki szélhámoskodni próbáljon, és ahol ennyi pénz mozdul meg, Európában mindenhol, ott ez a csillogás az vonzza a döglegyeket is. De azért az elmúlt hónapok tapasztalata alapján azt talán ön is látja, hogy minden egyes esetben megtesszük a feljelentést, igyekszünk őket utolérni, és azért indítottam el ezt az Antilopnak nevezett portált is, hogy bármely magyar polgár bejelenthesse, hogyha úgy véli, hogy szabálytalanságot lát már, vagy 180 bejelentés jött be év végén.
De ebből mennyi az, amivel tényleg érdeklődni, mert az egy része, a fotobolondok is beindulnak.
Így nyilván. Van, de ezt bekalkuláltuk, de azt kell mondanom, hogy olyan 30 körüli eset van, komoly vizsgálatot tartunk, van olyan ügy, ahol már a büntető feljelentésig jutottunk a vizsgálódás alapján, tehát jönnek érdemi bejelentések, és azt szeretném, hogyha mindenki, aki rossz szándékkal töri a fejét az uniós pénzekhez való hozzáférésen, azt tudja, hogy ahhoz legalább két ember kell, és ezért attól kezdve megvan a kockázata, ott lebegjen a feje fölött az a kockázat, hogy őt föl fogják jelenteni, le fog bukni és fogjuk csukni, mert nem szeretném, hogy az ország hitét ilyen gazemberek elvegyek.
Ez persze jól hangzik, de ismerve az ország állapotát, most nem uniós pénzek esetében, hanem minden más ügyben, ahol magánszférában is nagyon sok esetben úgy dőlnek el pályázatok, döntések, hogy azért ott van a korrupciós pénz is. Szóval mennyire lehet ezt ilyen idealisztikusan szemlélni.
Én nem hiszem,
idealisztikusan. De azért minden adat arról tanúskodik, hogy Magyarország, hát finoman szólva is közepesen fertőzött korrupció szempontjából, tehát majd pont az uniós pénzek lesznek azok, ahol az egyébként nagyon kreatív szellemiségű magyar nem találja majd meg azt a trükköt, ami EU-konform lesz, szabályokat szépen tartjuk, de egyébként mindenki jól járt.
Én nem idealistának érzem magam, hanem szeretnék valamit jobban csinálni, mint ahogy eddig Magyarország csinálta, és ha nem hinnék jobban,
akkor nem. A fegyvertár az elegendő magyarul?
Nem,
mi
jóval szigorúbb szabályokat érvényesítünk már ma is, mint az Európai Unió, ez a portál, ilyen az összeférhetetlenségi törvényünk és más. De még egyszer mondom, nem idealizmusból. Ha idealisták lennénk, akkor nem foglalkoznánk ezzel a dologgal. Mi más csinálunk, nagyon szigorú szabályokat és normákat próbálunk érvényesíteni, nagyon következetesen lépünk föl a gazemberségekkel szemben. És tudja, azért, mert ahogy mondta, Magyarország a világban általában ugye a 40. 50. hely között szokott lenni minden mutatóban, korrupciós mutatóban is a 40. hely környékén van már jó néhány éve. De nekem az az egyik fixa ideám, hogy akkor mehetünk előre a teljesítmény mutatóinkban jelentősen, ha először a korrupciós mutatóban megyünk előre az ország közül, mert a korrupció iszonyú káros, nem csak azért az 1 millió forintért, amit valaki ellop, hanem azért, hogy 1 millió forintot ellopjon, egy 1000 millió forintos döntés lehet, hogy rosszul hoz meg, és az már nemzetgazdasági mérnök.
Illetve lehet, ugye, és ezt minden korrupciós szakértő is hozzáteszi, hogy lehet, hogy a percepciója nagyobb a korrupciónak Magyarországon, mint a valós, tehát hogy az emberek nagy többsége azt gondolja, hogy mindenki korrupt, tehát én is kénytelen vagyok itt-ott kis döntéseimben belekalkulálni ezt, miközben a valós helyzet lehet, hogy nem ennyire rossz.
De mind a ketten, én már közel 40 éve ebbe az országba élek, szóval azt gondolom, hogy a helyzet nem is jó. Csak éppen azt gondolom, hogy ez a fejlesztési terv, ez sok szempontból Magyarország európai zálódásáról szól, és az európaizációnak az egyik legfontosabb jellemzője az kéne, hogy legyen, hogy csökken ez a korrupciós index, és ezért itt kell kezdenünk, itt meg is van a lehetőségünk, mert az uniós szabályok ehhez kemény hátteret.
Néhány héttel ezelőtt itt az év végén a szervezetbűnözés elleni koordinációs központ nyugdíjba vonuló vezetője még oda nyilatkozott, hogy a szervezetbűnözői csoportok is érdeklődnek az uniós pénzek iránt, mert hát ugye ez természetes, hogy ahol nagy pénz van, ott a szervezetbűnözés is oda jut. Van-e speciális védekezés ez ellen?
Van. Rendszeres kapcsolatban vagyunk a Nemzetbiztonsági Hivatallal, a rendőrséggel, és egyeztetünk velük minden egyes esetben, ha ők ilyen gyanút sejtenek, akkor jeleznek nekünk. Volt már rá példa, hogy jöttek hozzám, és azt mondták, hogy vigyázzunk, mert ott megpróbálnak behatolni. Azért azt is tudni kell, hogy egy ilyen uniós pénzhez nem olyan könnyű hozzájutni. Ha valaki valamire pályázik, akkor utána azt meg kell csinálni, el kell számolni, utólag kapja meg
dolog,
a pénzt,
kétségtelen.
Ráadásul, de, pénzt. De ha meg is kapta a pénzt, utána még 5 évig fenn kell tartania azt a beruházást. És ez az 5 év alatt, ha valami disznóság derül ki, akkor még mindig visszakérhetjük a pénzt. Úgyhogy nem olyan könnyű ezeket. Biztosítékot kell ráadni a vállalkozásoknak, tehát vissza tudjuk szedni a pénz egy jelentős részét.
Most itt a műsor végén nem uniós pénzekről, de néhány nappal ezelőtt itt az év végén Újhelyi István, az Öntárcájának államtitkára azt nyilatkozta, hogy 2 év múlva Budapestről indulhat a Dakar Rally, erről egy előszerződést is kötött a szervezőkkel, és azt tette hozzá, hogy nem titok, mondta, hogy van még néhány buktató, de ezek már nem a magyar kormányon múlnak, hanem azon, hogy az idei verseny hogyan sikerül. Aztán 2 nap múlva lefújták az idei versenyt. Mit gondol így utólag a magyar kormány ilyetén szerepvállalásáról ebben az ügyben?
Hát én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak az a dolga többek között, hogy minél több turistát hozzon el ebbe az országba, minél inkább Magyarországot egy vonzó turisztikai célponttá tegye, és ezt kellenek nekünk nagy események. Az eset például ilyen lehet a Dakar Rally.
Ezért tőle vizsgálták-e azt, hogy milyen helyzetben van a Dakar Rally, hiszen mondom, 2 nappal az államtitkár nyilatkozata után lefújták a versenyt, kiderült, hogy az egész nagyon kétséges, hogy mi lesz a jövője, miközben Magyarország mégiscsak elköteleződött mellette.
Ilyen, hogy tisztázok valamit, Magyarország semmilyen pénzügyi kötelezettséget nem vállalt, és nyilvánvalóan...
Van egy garanciavállalás tavaly márciusban.
Nem, ez így nem pontos információ. Nem, ez így nem pontos információ. Mi egy előszerződést kötöttünk, ami csak akkor válna kötelezettségé, hogyha végleges szerződést kötnénk, és akkor is csak abban az esetben, ha valóban megvalósul a verseny. Tehát nincs szó arról, hogy mi bármilyen pénzt elköteleztünk volna, hanem arról van szó, hogy szeretnénk idehozni egyébként nem csak a Dakar Rallyt, hanem más nagy eseményeket Magyarországra, mert azt látjuk, hogy ez sok 10 000 ember, vagy adott esetben egy Forma 1 méretű rendezvény, akár sok 100 000 turistát hozhat egy évben az országba.
De erről készültek hatástanulmányok egyébként, hogy ennek a speciális autóversenynek milyen gazdasági növekedésre jutó haszna lehet az ország szempontjából.
Készült tanulmányok be, és ők pedig bevontak egy nemzetközi pénzügyi tanácsadó céget, aki megvizsgálta nemzetközi tapasztalatokat, és ez alapján mértük föl, hogy ez a dolog igenis nagyon megérni Magyarországnak, de első a biztonsági aggályokat rendbe lehet tenni. Ha olyan útvonalat találnak a rendezők, ami mellett biztonságosan mehet ez a verseny, akkor egyébként nagyon nagy dolog lenne, ha Budapestről vagy Magyarországról indulna, mert ez megint egy témában föltenne minket a világ.
De 2 nap alatt lefújás előtt nem lehetett szólni a magyar államtitkárnak, hogy nem biztos, hogy most szerencsés ezt a nyilatkozatot tenni, várjon még néhány napot.
De hát...
Mondjuk ez nyilvánvalóan nem önnek szól ez a kérdés, csak hát, hogy ugye belekerültünk ebbe a helyzetbe, hogy...
De pillanat, hát ha olyan olvasta a híreket, akkor mindenki számára ott a helyszínen derült ki, mert a francia kormány akkor jelezte már gyakorlatilag a rajt előtt pár órával, honnan tudhatta volna az államtitkár.
A szervezők azért lehet, hogy tudták.
Hát, ha tudták is, nem mondták el senkinek, ott jelentették be igen drámai körülmények között, és ezzel együtt azt gondolom, ha esetleg tisztázódik ez a helyzet, ha sikerül ismét biztonságosá tenni a Dakarot, akkor egyébként továbbra is van értelme ezt Magyarországról indítani, hiszen továbbra is fennáll az, hogy sok 10 000 ember utazhat ide, és sok 100 millió ember figyelmét hozhatja Magyarországra, ami közvetve is óriási reklám az országnak, mert pedig nekünk nagyon nagy szükségünk van nemzetközileg pozitív figyelemre.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési minisztert hallották.